Kedves hallgatóink, Horthy Miklós kormányzóról hallhatnak a következő percekben, aki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kenderesen született, felmenői mégis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kötődésűek. Gál Tamás kollégám azzal a helytörténésszel beszélget, aki még a leszármazottakkal is találkozott, tartja velük a kapcsolatot. Komiszár Dénes avat be a részletekbe.
Komiszár Dénessel Nyíregyházi, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helytörténésszel beszélgetek. Szervusz Dénes, köszönjük szépen, hogy itt vagy nálunk.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Az előző beszélgetésünk alkalmával Bessenyei Györgyről beszélgettünk. Bessenyei György nevével kapcsolatban érdemes azt megjegyezni, hogy gyakorlatilag az ő neve fémjelezte azt a társaságot, illetve civil szervezetet, amely elsőként alakult meg a megyében, méghozzá annó 1987-ben.
87-ben már újra alakult, de eredetileg 1898-ban alakult Bessenyei körnéven, ami ugye aztán az 50-es években az ismert politikok miatt elhalt, és 87-ben Bánszky István tanár úr, aki a Kossuth gimnázium igazgatója volt, akkorra látta, hogy szerencsére megélődött az a helyzet, hogy újjá lehet alapítani a társaságot, úgyhogy 87-től számítjuk a Bessenyei kör, 1940-től a Bessenyei Társaság újjá alapítását, tehát legyünk büszkék arra, hogy a vármegye legrégebbi civil szervezete az Bessenyei György nevét viseli.
És akkor a Bessenyei Társaság kapcsán pedig érdemes megemlíteni egy nevet, aki bizony titkára volt, ő pedig nem más, mint Horthy István. Hát Horthy István neve pedig szerintem sokaknak főként onnan ismerős, a vezeték neve, pláne, hogy ugye Horthy Miklós, ő volt a kormányzónk.
Így van, a mi Horthy Istvánunk, ugye, mert ez egy régi hagyomány volt a családban, hogy az első szülött fiút a Horthy családban Szent István király tiszteletére Istvánnak nevezték. A mi Horthy Istvánunk, ő az 1920-as években volt a Bessenyei kör titkára, róla azt kell tudnunk, hogy ügyvéd volt, magyar királyi közjegyző, a magyar-orosz jogi szótár társszerzője volt Ivaskó Györggyel. Ő egyébként a korabeli Nyíregyházának egy köztiszteletben és közszeretetben állott élénk közéleti embere volt, rendszeresen publikált a helyi lapokban, tehát ő volt Horthy Miklós kormányzónak az unokaöccse.
És ugye azt beszéltük már az előző interjúk alkalmával, hogy református személyiségekről beszélgetünk, és hát bármennyire is akkor furcsa vagy nem furcsa, de bizony a Horthy család református, ráadásul, ami talán a leginkább újdonságot jelenthet szerintem a hallgatóközönségnek, az az, hogy bizony Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei illetőségűek.
Így van, ugye Kenderes révén nagyon sokan a kormányzó mi asszociálunk arra, hogy a család Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez kötődik, de hál' Istennek én olyan iratokat tudtam felkutatni, amikor készültem 15 évvel ezelőtt a Horthy család történetek a megírására, hogy bizony sokszor nekem is meglepő információk jöttek elő. Tehát azt tudnunk kell, hogy a család, a családi legendárium, a családi tudat azt tartotta, hogy székely törzsből veszi a származását a család, de nagyon sokan automatikusan Székelyföldre gondoltak, hogy Erdély a család. Hát tulajdonképpen nem, hanem Szabolcsi, és Sényő volt az első település, ahol már a Horthy család, mint földbirtokos feltűnt. Ez a 13. században volt. Valóban volt egy időszaka a családnak, amikor Erdélyben voltak, hiszen a kormányzó egyik őse az református erdélyi püspök volt, és voltak köztük olyanok, akik az erdélyi fejedelemségben a kancellárián teljesítettek szolgálatot, de a kormányzónak az ősei, ők már úgymond visszatértek Szabolcs vármegyébe, és a kormányzónak az édesapja, szintén Horthy István is, még Ramocsa házán született.
Tehát akkor egy nagyon egyszerű félreértés volt. Tehát Székelyből származtak, így van, aztán de nem egy... Székelyföldről, hanem Székely nevű településről.
Így van. Tehát Szabolcs megyében is voltak olyan székely telepek, ahol székely származású családok éltek, és gyakorlatilag pont erre nem gondoltak, hogy hát akkor Szabolcsban kell keresnünk a családnak az eredetét. Én azt gondolom, hogy az az időszak, amikor a család a Szabolcs időszakát élte, és akkor ugye konkrétan itt Ramocsaházára kell gondolnunk. Sajnos már sok minden nincs meg, hiszen a kúriát is például 60-as években lebontották. A református templom a szerencsére még megvan, amit a család építetett. Az a muszlinkendő, amit sejemmel, ezüsttel hímeztek, az 45 után hát érthető okokból eltűnt, és annyi még jó hír, hogy a kormányzónak a nagymamájának a sírköve az még megtalálható református templom kertben ott Ramocsaházán. Tehát ezek mind-mind azok az emlékek, azok a tárgyi vagy szellemi emlékek, amelyek a kormányzó ősei révén a Horthy családot fémjelezték Szabolcs vármegyében.
Tehát akkor tényleg levonhatjuk a konklúziót, hogy bármennyire is furcsa vagy meglepő újdonság, hogy Horthy Miklósnak bizony Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei felmenői vannak. Innen származik.
Így van, és arról egyébként a kormányzó is megemlékezett, bár ugye ez nem igazán volt ugye közinformáció, hogy amikor, tehát amikor már túl voltunk Kárpátalja meg Erdély visszacsatolásán, nagyon nagy szeretettel látogatta meg a Nyíregyházi és a kárpátaljai rokonait is. Tehát ő a kormányzó többször volt Nyíregyházán, van olyan látogatás, amiről filmhíradó is készült, de ugye azt tudnunk, hogy ezek ugye családi rokon látogatások, ezek ugye úgymond ilyen, hát ilyen bizalmasak voltak, tehát ugye ezekről is csak a mostani élő családtagoknak a beszámoló alapján tudok, hogy élő kapcsolat volt, tehát a kormányzó, amikor csak tehette, mindig kereste a rokonokkal a kapcsolatot, a lehetőséget a látogatásokra.
Beszéljünk a reformátusságáról, illetve a családnak a reformátusságáról.
A család az elsők között tért át a református hitre, és én azt gondolom, hogy amikor már ugye például az erdélyi fejedelmi időszakról beszélünk, az egyik ős például arról volt híres, hogy Misztót falusi Kis Miklós segítette abban, hogy a Bibliát, a bibliafordítást ki tudják adni. Tehát azt gondolom, hogy generációkon keresztül a család nem kevés anyagi áldozatot hozott, hogy templomépítésekkel, a presbiteriumok támogatásával, sőt, én láttam olyan presbiteri jegyzőkönyveket, ahol folyamatosan ott voltak a tanácsüléseken a családtagok is, tehát ez egy élő kapcsolat volt a család és a református egyház között, sőt, én azt gondolom, hogy ugye a legmagasabban ez majd Horthy Miklós kormányzó esetében csúcsosodott ki, hiszen a Johannita lovagrend az tiszteletbeli kommendátorrá is avatta a kormányzót, ami az egyik legmagasabb tisztség volt a Johannita rendnél, ami ugye köztudomásul egy nagyon régi református lovagrend.
Mi történt az utódokkal, a családdal? Mi van most jelenleg? Említetted, hogy ugye akkor Nyíregyházán is voltak rokonai.
Így van, hát ez az általam említett Horthy István, aki, mint említettem, ugye élén közelett ember volt Nyíregyházán. Hát 53-ban Nyíregyházán halt meg, de ami talán nagyon furcsa, és azt gondolom, hogy az egész rendszer működését fémjelzi, az ő fia, aki szintén ügyvéd volt, neki az akkori hatalom gyakorlatilag kész helyzete állította a fiát, Horthy Györgyöt, hogy meg kell módosítani a családnevet. Most ha belegondolunk, hogy egy régi nemesi családot arra kényszerítenek, hogy tagadja meg a múltját és a nevét, mert hogy 45 után a Horthy név az új hatalomnak ugye már nem tetszett, ennél jobban megalázni egy családot én azt gondolom, hogy nem lehet. És Horthy György éveken keresztül levelezett az édesapjával, nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy én ezeket a leveleket láttam, és szinte érezhető volt Horthy Istvánnak, az édesapának az a lelki betegsége, hogy a fiának, Horthy Györgynek hasznosra kellett a nevét módosítania, hiszen ez volt az egyetlen feltétel annak, hogy az ügyvédi kamarát ugye 45 után úgy ügyvédi munkaközösségnek hívták, tehát hogy egyáltalán a munkaközösség tagja lehessen, még a családnevüket is meg kellett tagadni. Aztán ugye még ebből is kizárták Horthy Györgyöt, tehát gyakorlatilag a bosszú a rendszer részéről az utána teljes volt.
Tehát hiába változtatta meg a nevét, ez gyakorlatilag nem jelentett semmit.
Így van, sőt, utána évtizedeken keresztül ugye jogtanácsosként, illetve idegenforgalmi vezetőként tudott elhelyezkedni, és szerencsére még azért a Jóisten megadta neki azt a lehetőséget, hogy a rendszerváltás után az első adandó alkalommal ő visszavette a nevét, tehát ismét Horthyként hallhatott meg Horthy György.
Most mi van a családdal, amit lehet róla tudni?
Én az unokával, Andrással tartom a kapcsolatot, és az a megtiszteltetés ért engem, hogy András és a felesége Krisztina 3 évvel ezelőtt meghívott magukhoz a budapesti lakásukra, és amit én már előtte tudtam, akkor szembesültem, hogy az Andrásék, illetve még az édesapa György által féltve megőrzött családi kincseket, tehát festmények, iratok, anyakönyvek, több ezer oldalra menő levelezés, olyan kordokumentumok, a nagypapának, Horthy Istvánnak a teljes díszmagyarja. Ezt sikerült megmenteni a háborús évek után, sőt gyakorlatilag szó szerint ezeket dugdosni kellett különféle ilyen rejtek helyeken, és örömmel fogadtam azt, hogy javaslatomra András, a Nyíregyházi József András Múzeumnak felajánlotta ezeket a kincseket. Én azt gondolom, hogy ezzel a gesztussal és azzal, hogy lesz majd egy állandó kiállítás a Horthy családról, visszakerül abba a köztudatba és arra a méltó helyre, ahol a háború előtt a Horthy család nyíregyházán volt. A család is egyetértett abban, hogy a legjobb helye ezeknek a relikviáknak itt van Nyíregyházán, a múzeumban. 45 után ezt a családot a rendszer megtaposta. Én azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk arra, abból a szempontból, hogy ez már csak történelem, és örülhetünk annak, hogy ennyi kordokumentum megmaradt a család birtokában, és ezáltal lesz majd bemutatható a Horthy család nyíregyházi tagjainak az élete. Egyébként érdekességként azt még szeretném elmondani, hogy a Horthy Istvánnak az édesanyja, a Kölcsey Róza, az Kölcsey Ferencnek a himnusz szerzőjének volt az unokahúga.
Na tessék. Bessenyei György kapcsán ugye volt egy nagy kiderülés, hogy ugye rokonna a jelenlegi angol királynak, hát akkor Horthy Miklóssal kapcsolatban pedig megint. Horthy Miklósról és az emlékezetéről azért még egy kicsikét beszéljünk. A család, te ahogy beszélgettél velük, mit gondol, hogyan értékeli azt, hogy eléggé megosztó Horthy Miklósnak az emlékezete, a személye így utólag, hát sajnálatos módon szobrot sem nagyon látni. Mert hogyha valaki szobrot mer emelni Horthy Miklósnak, akkor hát kap hideget, meleget.
Így van, ugye én Istvánnal is beszélgettem többször, illetve a Magyarországon élő családtagokkal. Ugye van egy közmondás, hogy könnyű utólag okosnak lenni. Ismerjük a történelmi tényeket. Horthy Miklós 1920-tól 44-ig egy borzalmasan nehéz időszakban volt Magyarország kormányzója, tehát ugye trianoni békediktátum, a gazdasági világválság, a fasizmus, második világháború, és a 44-es tragikus események, ugye ezt Horthy Miklósnak kormányzóként mind végig kellett élnie. Bárki lett volna, és ez nem az én személyes véleményem, hanem azt gondolom, hogy nagyon sokan ezt kell mondjuk. Tehát bárki lett volna Horthy Miklós helyében a két világháború között Magyarországon, nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországnak nem nagyon volt mozgástere, tehát eléggé be voltunk szorítva egy olyan helyzetbe, kül- és belpolitikai okok miatt, hogy itt nagyon nehéz lett volna kitörni. Nem tudtuk volna kikerülni a második világháborúba való belépésünket, itt csak egy volt a kérdés, hogy mikor és milyen körülmények között fogunk mi is a háborúba belépni. Az, hogy a 44 őszén ugye a Horthy Miklós kiugrása az nem sikerült, és ugye még folytatódott tovább az, amit ugye ismerünk. Én azt gondolom, hogy a jó szándékát a kormányzónak, hogy próbálta menteni a menthetőt, és az, hogy rajta kívülálló okok miatt nem sikerült a kiugrás, és ugye a rövid német megszállást egy hosszú szovjet megszállás követte, illetve az a fajta történelem szemlélet, amit 45 után ugye Horthy Miklósnak a démonizálásában tudunk apostrofálni. Én azt gondolom, hogy még mindig nem telt el annyi időszak, bár látjuk, hogy tisztul a kép. Tehát én azt gondolom, hogy azért 30 év eltelt, és valóban nagyon sok forrás azért most már előkerült, és sőt, hát felnőtt egy újabb történész generáció, akik foglalkoznak Horthy Miklósnal, Horthy Miklós politikájával, politikai tevékenységével. Ezt tudja a család is. Ugye azt tudjuk, hogy a családnak menekülnie kellett, emigrációban születtek a mostani unokák is, sőt ugye már a mostani családfő Horthy István is már nagypapa, tehát ő is már ugye a 80. életévén túl van. Ő nagyon jól tudja, hogy sajnos ez a 40-50 év, ami 45-öt követte Magyarországon, ez nem kedvezett Horthy Miklós megítélésében. A család ezt tudja, hogy Horthy Miklós személye ebből fakadóan valóban egy megosztó, mindkét oldal tekintve, de én csak azt tudom mondani, amit István mondott, hogy a család üdvözölné legjobban azt az alkalmat, amikor végre megtörtén az a fajta bizonyos kibékülés, mindkét oldal tekintve, hiszen az, ha csak mindig visszanyúlunk a múltba, és mindig próbáljuk Horthy Miklóst besározni és démonizálni, és ahelyett, hogy elfogadnánk azt, hogy valóban egy kényszerpályán mozgott Horthy Miklós is, és az egész Magyarország a két világháború között, így utólag visszatekintve, ugye nagyon könnyű tippeket adni, hogy mit kellett volna tenni akkor. Hát ugye olyan helyzetben helytállni valóban nagyon nehéz volt. Én itt csak reményemet tudom kifejezni, hogy fog tisztulni a Horthy Miklós kép, és nem kell majd sokat várnunk ahhoz, hogy egy nagyon reális, egy nagyon korszerű Horthy Miklós kép meg fog születni, amiben én azt gondolom, hogy a Horthy család nem lesz ellenére, sőt a közelmúltban ugye egy nagyon nagy gesztust tett a család, az országos levéltárnak adományozták az összes még olyan felelhető családi dokumentumot, amit a család birtokában még megvoltak, és én azt gondolom, hogy ez is fog segíteni a történészeknek és a levéltárosoknak, hiszen ezek még olyan publikálatlan iratok voltak, amiről nagyon sokan történészek nem tudtak, amit a család megőrzött. Ezek most már az országos levéltár jóvoltából közkincsé váltak, tehát ezek a dokumentumok is most már kutathatók, tehát ez is azt gondolom, hogy segíteni fogja a Horthy Miklós képnek a realitáshoz való közelítését.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, családja elsők között volt, aki felvette a református hitet. Ő maga a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kenderesen született, felmenői mégis Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kötődésűek. Horthy Miklós kormányzóról van szó, akinek ősei az első feljegyzések szerint Sényő környékén birtokoltak földet már a 13. században. A család aktív, hitét gyakorló református volt Ramocsaházán, akik a ma is álló református templomot építették. A kormányzó nagyanyjának a sírhelye ma is megtalálható a templom kertjében. Komiszár Dénes nyíregyházi helytörténésszel beszélgettünk az imént. A riporter Gál Tamás volt.